Azért megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, vagy mondani valója, vagy kiegészítése, vagy az is lehetséges, hogy valaki valamit másképpen gondol, nem úgy, ahogy itt elhangzott. Tessék! Na most attól függ, mit értünk büntetésen. Van egy nagyon jó összefoglaló táblázata, egy amerikai keresztény pszichológusnak úgy hívják, hogy Nere Moore, ahol két oszlopba összehasonlítja a fegyelmezést a büntetéssel. A büntetés azt jelenti, hogy megtorlom a sérelmemet. Azt, hogy szégyent hozott rám, az, hogy nem hagyott aludni, az, hogy tönkretette, összetörte a vázát, vagy akármit, hát bosszul állok rajta. Dühös leszek, elverem. Ez nem jó. A fegyelmezés pedig más indítékból fakad, szeretem őt, és formálni akarom. A büntetés a múltra néz, mi rosszat csinált. A fegyelmezés a jövőre, hogy milyenné akarom alakítani. És hát ebben benne lehet korlátozás, adott esetben valami megvonás, vagy akár testi fenyítés is. Én azt gondolom arról egyébként, hogy a kicsiknél jobban beválik, a felnőtt vagy a kamasz nagyon megszégyeníti, úgyhogy ezzel nagyon csinyán kell bánni. Nem tudom, hogy ezek után világosabb egy kicsit.
Világosabb, viszont szeretném konkrétan megkérdezni, hogy melyik kategóriába tartozik az.
Igen.
Amikor rosszat csinál a gyerek, akkor beviszem a szobába, hogy gondolkodjon el azon, hogy mit csinált, és hogy mi volna a helyes ilyenkor. Tehát, hogy elviszem gondolkodni.
Igen.
És akkor egyedül hagyom egy kicsit a szobába.
Én azt hiszem, hogy ez jó módszer, de muszáj megbeszélni utána. Tehát ne csak gondolkodjék, hanem megbeszéljük. És ha ez így eredményes, nagyon jó. Mondjuk egy nagyobb bacska gyerek ezt már megérti és fölfogja. A kicsinek hiába magyarázza. Az nem érti. Számára világosabb, ha a kezére ütök, vagy a popsiára. Szóval azt hiszem, hogy itt van a különbség. Vagy korlátozás, megint meg kell tanulni, hogy nem minden nyalókát veszünk meg az üzletben. Ugye ez egy nehéz szituáció, de ezt előre megbeszéljük. Tehát a korlátozás és a fegyelmezés úgy együtt jár. Na most a korlát is más egy nagyobbnál, meg egy kicsinél. Ugye a nagyobbnak többet megengedek, vagy később jöhet haza, mint a kisebb. Na most ugyanakkor a mai világban nagyon nehéz ezeket betartani a környezet miatt, meg az osztálytársak miatt. És hát kitartani amellett például, hogy mi egy hívő család vagyunk, és nálunk ez így megy. Na, kiderült, hogyha valaki hozzászól, vagy kérdést tesz föl, életben marad. Úgyhogy lehet kérdezni másnak is. Persze az is lehet, hogy késő van, meg fáradtak már a testvérek, meg holnap is találkozunk, ez igaz. Tessék! Igen, hát átbillenni a másik oldalon, amikor bálványozzák a gyereket. Hát a világért se erről van szó, hogy bálványozzuk a gyereket, hogy ő a legszebb, a legügyesebb, a legkiválóbb. Egyszerűen arról van szó, hogy tehát nem pozitív énkép a cél, hanem a reális. Legyen tisztában azzal, ami neki jól megy, amiben ő sikeres lehet, legyen tisztában azzal is, ami neki nem megy. Mert mondjuk nincs hozzá képessége. de ez minket, szülőket nem befolyásol a szeretetünkben. Elfogadjuk, amikor valami nem megy neki, ez nagyon fontos fogyatékos gyerekeket nevelő szülőknél különösen, de minden gyereknél, mert minden gyereknek vannak gyenge oldalai. Hát, hogyha nem megy neki a matek és megbukik, attól mi szeretjük. És nem lesz a család szégyenének kikiáltva, mert neki az nem megy. De ugyanakkor örülünk annak, ami megy neki, és itt megint csak nagyon mérlegre kell tenni azt, hogy mit akarunk kihozni belőle. Mert lehet, hogy nem ő benne teljesülnek a mi álmaink, mert nem ahhoz van képessége. Na, bocsánat, ez egy ilyen közhely száma menő példa. Én hegedű művészt akartam nevelni a fiamból, mert én az akartam lenni, nekem ez nem ment. Hát ő meg botfül. Hát akkor nem, mert őt nem az érdekli, ő meg krumplit akar termelni. Azt is lehet színvonalasan és ügyesen. Szóval elfogadni őt a képességeivel együtt, és abba az irányba vezetni. Nagyon jó hely, este van, és nem jönnek a szúnyogok. Ez hogy lehet? Látszik, védelem alatt áll ez a terület. Igen?
Hát egy iskoláztatás előtt van a gyermekem, és hát nagyon szeretném valami jó iskolában, és a közelünkben van egy református általános iskola, és ebben kérném a véleményét, hogy szóval, hogy ott így inkább hívők a tanárok, vagy mondjuk sok esetben csak így visszavette az egyházbe ugyanazok a pedagógusok, mondjuk minket is 15 éve.
Egyházi iskola nem minden esetben keresztény iskola. Sajnos ez a helyzet. Szóval iskolája válogatja, meg tanára válogatja. Hát annyi biztos van, hogy ott vannak áhítatok, meg istentiszteletre járatják az gyerekeket, néha visszájára sül ez el, hogyha kényszerítik is. Tehát meg kell nézni magát, azt az iskolát. De így kimondani azt, hogy az egyházi iskola biztos, hogy jobb, ezt nem szabad. Mondjuk olyan iskolatípus van, amitől viszont óvnék, ilyen a Waldorf. Jellegzetesen humanista iskola a hátterében egy New Age ideológiával. Tehát tulajdonképpen egy pogány ideológiával. A Rudolf Steiner féle filozófiával. Van sok jó oldala, de ez a szellemiség érvényesül benne. Tessék! Az, hogy otthon tanuljon a gyerek? Hát megint gyereke válogatja, van, amikor jó megoldás otthon tartani. Például olyan esetben, amikor mondjuk olyan állapotban van a gyerek, hogy a közösség, a gyermek közösség kegyetlenségeit nem tudja elviselni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a legtöbb gyereknek szüksége van a közösségre. Még arra is, hogy ott időnként a társai kitolnak vele, meg háttérbe szorul. De mondom, van, amikor a magántanuló indokolt. Az, hogy gyorsabban lehet haladni, ezt nem tartom feltétlenül jó indoknak.
Nem is a haladás, mert inkább a keresztényszemlélet miatt, tehát a gyerekeknek, a szögi gyerekeknek, a világi gyerekeknek a rossz
befolyása. Ja, értem. Hát ez is egy jó szempont. Ugyanakkor ez meg hadd úgy tegyem hozzá, hogyha teljesen sterilen tartjuk a gyereket, ennek megint nem lesz jó hatása. Ez most egy analóg példa. Még főiskolás koromban egyik oktatónk gyermekorvos volt, Kortan tanított egyébként, és tőle hallottam, hát ez mikor volt? 1957-55-56-ban. Amikor még a lakkozott padló ritkaság volt, de viasszal kenték be a padlót. A mérsékelten fiatalok talán emlékeznek ilyen padlókra. Nos hát, akkor mondta ez a tanárom, ahhoz, hogy egy gyerek megszerezze a kellő immunbiológiai védekezést, meg kell ennie legalább fél kiló padlóviaszt. Aztán értjük a példát, tehát nem kell sterilen tartani, kuszik, mászik, nyalja a padlót, közben fertőződik. De ez mozgósítja a szervezetét, ellenanyag termelése. Na most itt megint azért nem olyan egysíkú a dolog, mert iskolája, gyerekközössége válogatja. Hallomásom szerint vannak egészen szörnyű helyek, meg iskolák, meg kevésbé rosszak. Ha az ember tud válogatni mondjuk egy nagyobb városban, akkor elérheti azt, hogy iskolát vált, és átviszi a gyereket egy másik iskolába. De hogy teljesen sterilen tartsa, ezt nem javaslom. Tehát valamilyen gyerekközösségre szüksége van a gyereknek. Most más kérdés, ha nincs más lehetőség, azóta, hogy mondtam, hogy nincs szúnyog, jönnek. De, tehát valamilyen gyerekközösségre is szüksége van. Tessék! Szóval az antropozófia filozófiájával van a baj, ami mögötte van. Szóval akik ott tanítanak, annak, azoknak el kell végezni egy ilyen tanfolyamot, no a közvetlenül az iskolában nem adják át. De a gondolkodásukat átitatja. A személyiségüket formálja. Na most az a Steiner-féle filozófia, ez nem Isten tagadó, nem ateista. De a Krisztus képe valami ijesztően ördögi. Például azt mondja, hogy két Krisztus volt. Egy Nátán eredetű, meg egy Salamon eredetű, ha jól emlékszem. Az egyik meghalt a kereszten, a másik nem halt meg. Az fölment a mennybe. Hozzá tartozik az indiai vallásokból kölcsönzött reinkarnáció elmélet is az antropozófiai tanításhoz. Az, hogy az ember nem egyszer él, hanem majd újra születik. Majd lesz egy következő élete, meg mindenkinek volt is már egy. Hát a Bibliában ennek nincs nyoma. Tehát egy ilyen fajta gondolkodásmódba kerülnek bele, akik ott tanítanak, ugyanakkor hát humanista, mert odafigyel a gyerek képességeire, az értő figyelemmel semmi baj nincs, nincs kényszer, de emiatt kimarad az is, ami ismeretet át kéne adni adott esetben, mert megpróbálnak a gyerek által diktált tempóban haladni. Hát ez persze eléggé egyéni ütemet is kell létrehozni. Ami nekem most úgy konkrétan eszembe jut, az már felsőoktatásban történt, és nem Waldorf, de ebből a szempontból a liberális pedagógiai gondolkodásmódra jellemző, és ide viszont besorolható a Waldorf. Itt a következőről van szó. Főiskolai tanár voltam, és az egyik vidéki egyetem pszichológiai tanszékén tettünk egy látogatást. És aki ott vezette a tanszéket, brilliáns előadó volt, megkérdezte, miről tartson előadást. Mondtunk valamit, arról tartott, ragyogó előadást. Aztán kiderült, hogy nincs kötelező anyag a diákok számára, hanem mindenki kiválaszt valamit, azt feldolgozza, arról elbeszélgetnek. Hát kíváncsi voltam, hogy ennek mi az eredménye, mégiscsak pszichológus képzés folyik. Elkezdtem beszélgetni diákokkal. Kérdeztem, hát mi a véleménye Piaget fejlődés pszichológiáról? Nem is hallotta még ezt a nevet. Pedig nem a pszichológia szakon, a pedagógusok hallják. Szóval ez volt az eredménye. Ugyanakkor akivel ő foglalkozott, mondjuk ha Rogers-szel foglalkozott, azt tudta betéve. De a műveltsége hiányzott. Na most én ezt hallom a Waldorfról is, hogy annyira alternatív a tananyag, hogy nem kapja meg a megfelelő általános műveltséget, és ez a középiskolába való átlépésnél sokszor bajt okoz. Ahhoz, hogy kreatív legyen és önállóan gondolkodni tudjon, abban nem akadályoz, abban talán inkább segíti. Amiben a veszélyt látom, az inkább az, hogy egy idegen ideológia, vagy vallás, tulajdonképpen vallás, vagy valláspótlék áll mögötte. Tessék! Hát a Harry Potter az megint egy nagyon jó kérdés. Az mondjuk a korunk okkult reneszánszának az egyik terméke. A sikere is. A háttérben valószínűleg az áll, hogy mai embert rengeteg veszély fenyegeti, amit nem vallunk be. Kiszorítjuk a tudatunkból. Hát veszélyben van a föld. Veszélyben van a levegő. Egyre kevesebb a tiszta víz. Elfogy a táplálék a földről. Bármikor jöhet cunami, földrengés, azt hiszem ismerjük ezeket a dolgokat. Klímaváltozást élünk át éppen, és ennek az okait is hát felfedezni vélik. Na most, amikor az ember veszélyben van, nem akar tudni a veszélyről, szeret álomvilágba menekülni. Valamikor így keletkeztek a mesék. Ugye a szegény nép fiai kitalálták a meséket, mert ott a kis molnár gyerekből, vagy pásztor fiúból végül is király lesz. És legyőzi az óriásokat. Most a Harry Potter 20. századi mese, tulajdonképpen nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek bármelyik tündérmesében ne lennének benne, mert varázslás van, átváltozás van, ez hasonlókat tartalmaz, csak amíg egy Grimm mesében mondjuk 3, itt laponként van 3, most lehet, hogy túloztam egy kicsit, tehát töményen hozza. A fő veszélye az, hogy az irrealitás világába viszi el az embert, a felnőttet is. A felnőttek olvassák. Mert érdekes. És olyan jó elképzelni, hogy hát azért át tudnék változni most. Milyen érdekes volna. Vagy valamit meg tudnék oldani valamilyen varázslással. Tehát kicsit, nem is kicsit, előkészíti az utat az okkult gondolkodásnak, és a reális, a realitásból az irrealitás felé viszi az embert. Egy értelmes gyerek 4-5 évesen világosan tudja, hogy ez mese, ez meg valóság. A Harry Potter meg elősegíti azt, hogy elmosódjanak ezek a határok. Azt még nem mondtam, hogy én 2 Harry Pottert elolvastam. Mert nem szabad semmit se úgy kritizálni, hogy az ember nem olvasta. Az egyiknek az volt a címe, hogy a tűz serlege, nem tudom, olvasta-e valaki, a másik pedig az asztrabáni fogoly, majdnem asztrahánit mondok mindig, de az egy piros alma. Izgalmas volt, nehéz volt letenni, fordulatos volt. Tud írni a szerzője, ez a nő. Mindig akkor hagyja abba a szálat, amikor a legizgalmasabb. És akkor az ember olvassa tovább. És muszáj olvasni. És vannak értékek, ott összetartanak, segítenek egymásnak. Mindig a gonoszok bűnhednek benne, ahogy illik is a mesékben. Igen, de mellette ott van ez. Egyébként az, hogy valami okkult tartalmú, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy értéktelen. A magyar irodalomban is vannak olyan művek, amelyek okkult tartalmúak, szép irodalmi szempontból értékes. Gondolok például a Szerbantal könyvekre, főleg a Pendragon legendára, nem tudom, olvast-e valaki, vagy ez nem magyar, a Bulgakovnak a Mester és Margaritája, hát szinte dicsőíti a sátánt benne. Pedig szép irodalmi szempontból jó írás. Na most én nem mondom, hogy szép irodalmi szempontból rossz a Harry Potter. Nem véletlenül sikeres. Csak mondjuk nem tömném a gyerekeket vele. Vagy ha elolvasta, beszéljük meg. Ugyanez vonatkozik a filmekre is. Hát ott is hát sok mindent megnéznek, amik nem feltétlenül használnak nekik. Pesé.
Még így a Waldorf iskolával kapcsolatban szeretnék egy olyan kiegészítést, hogy én részt vettem ilyen Waldorf pedagógiai képzésen, ami egy 3 éves képzés, és ebből 2,5 évet már elvégeztem, és hát körülbelül 1,5 évig egy kis Waldorf iskolának a tanári kollégiumában 2-3 heti rendszerességgel részt vettem a tanári konferenciákon, mint leendő tanár, vagy úgy volt, hogy akkor meg ott fogok tanítani. És nem, tehát ez az ideológiai dolog, ez nem jelenik úgy meg, hogy nem, egyrészt nem is kényszerítik rá a tanárokra a képzés során sem, meg az iskolának a mindennapjaiban sem, és a tanárok nagy része sem képviseli ezt az ideológiát, és a pedagógiai gyakorlatban sem jelenik meg, hanem inkább ez a készségfejlesztés, meg az önismeret, a személyiségfejlesztés, ez ami nagyon fontos része magának a képzésnek is, illetve a gyerekekkel való hát a mindennapi pedagógiai munkában is inkább ez az, ami fontos, és a foganatja, illetve a hozadéka az egésznek, hát ez a középiskolai tovább tanulásnak hát hogy ott is azok olyan visszajelzések vannak, hogy tényanyagban lehet, hogy vannak valóban hiányosságok, mert nem olyan részletesen tanulják a egyes tantárgyakhoz kapcsolódó dolgokat, de az általános készségeik pedig ezt kompenzálják, ezeket a hiányosságokat, illetve hát az önismeretük, ami egy olyan alapot ad nekik, hogy át tudják hidalni ezeket a nehézségeket. Tehát én ezt az oldalát látom.
Szépen kiegészítést. Mondjuk vitatkozni nem tudok vele, mert én egy ugyanilyenben nem vettem részt.
A hagyományos középiskolában már most leérettségezett a lányom ebbe az évben, és kettő osztály, tehát kettő osztályzattal jobb volt az egész osztály, mivel hogy az egész osztály megszűnt, egy az egybe átmentek a hagyományosba, és kettő osztályzattal jobban vizsgáztak, mint az ott lévő hagyományos iskolások. Uh-huh. Tehát ez messze nem igaz, hogy, hogy gyengébb képességűek lennének. Illetve még egyet mondok, hogy az a tapasztalat, hogy ugye én is tanítok iskolába, hagyományosba, megkérdezek egy gyereket, hogy ezt tanultátok? Azt mondja, igen. És tudod? Nem. Ennyit.
Nem szeretnék én sem vitatkozni, de inkább a Feri bácsi eszmei megközelítését szeretném megerősíteni. Tudnék, mi óvodába, a Waldorf óvodába próbáltuk először a kisfiunkat beiratni, és azt gondoltuk, hogy mi keresztények nem találhatunk abba komoly problémát egy óvodában, hát mit lehet ott rosszat csinálni a gyermekkel. Még imádkozásról is volt szó. Aztán kiderült, hogy ennek a Waldorf óvodának van egy olyan gyakorlata, hogy amikor agyagoznak, akkor a Földisten szellemének adnak tiszteletet. Mondták, hogy agyagozni fognak, de ez nem csak önmagában, hanem itt van egy szellemi világ e mögött. És ezt is megemlítik már egész kicsi korban a gyermekeknek. Vagy a növények, tehát egy ilyen panteisztikus szemlélet uralkodott abban az óvodában legalábbis, és ez töményen az antropozófiából, Rudolf Steiner féle filozófiából kölcsönözték, és egyébként a szabadság eszmét, amit a Rudolf Steiner tanít, az valóban minden törvénykor, tehát az erkölcsi korlátoknak, az erkölcsi törvényeknek ott nincs komoly jelent. Tehát ez az elrelativizálása az erkölcsi törvényeknek, vagyis akármilyen erkölcsi parancsoknak a Rudolf Steiner féle szabadság felfogásban. Tehát azért bármennyire is lehet praktikus, meg jó egy ilyen iskola, hogy készséget fejleszt, meg nem lexikális tudásra helyezi a hangsúlyt, azért a háttérben én azt gondolom, hogy azért meggondolandó, hogyha mi a biblikus keresztény értékeket akarjuk elsősorban előtérbe helyezni a gyermekeink számára, akkor egy ilyen szellemiségű iskolába. Hát ezt fel kell térképezni, hogy ezt mennyire veszik komolyan, mit adnak ebből át a gyerekeknek, és hol csempészik bele az okkultizmust a foglalkozásokba. Hát én csak ezt akarom, mondom, ez óvodáról szól, és nem gimnáziumról, vagy általános iskoláról.
A dráma pedagógiáról legyen kedves valamit mondani, hogy tetszik róla vélekedni, mert egyre több helyről lehet ezt is hallani, hogy dráma pedagógiával nevelik a gyerekeket, vagy ezzel próbálják őket, nem tudom én, levezetni a feszültségeket, és ehhez hasonlók.
Hát mondjuk érdemben nem tudok róla nyilatkozni, közelről nem ismerem. Mondjuk az alapelv az az, hogy ami belül feszít minket, azt lejátsszuk. És én azt hiszem, hogy ez önmagában jó kérdés, hogy mit jelenít meg. Szóval ismeri jobban? De nem. Szóval nem ez akarom zászolni. Azt tudom, hogy nekem volt egy kedves kollégám, akinek ez szívügye volt, ezt tanította, rendes ember volt, és jó dolgok jöttek ki belőle. Na most, hát néha nagyon ellentétes dolgokat lehet hallani, de azt hiszem, hogy önmagában nem gondolom, hogy az rossz lenne, mert vallási ideológia a mögött nem áll. A Waldorf iskola mögött áll. Az megint más kérdés, hogy egy adott iskolában vagy óvodában mennyire érvényesül. De hát, hogy egy állami középiskolában vagy általános iskolában is a színvonal meg az, ahogy oktatnak, különböző lehet. Szóval nem tudom a kecskék közé tenni a drámapedagógiát. Mert nem tudom. Tessék, vagy.
Szeretném megkérdezni, hogy mi a vélemény erről az új drámai feldolgozásról, azokról a bibliadrámáról, vagy bibliodrámáról, ahol szakdolgozatok is születnek, például a gyógypedagógiai főiskolán, ahol ön tanított, hogy van-e ilyen tapasztalat, hogy mit lehet ezzel nyerni, hogy így eljátsszuk azokat a bibliai történeteket, hogy ez jó-e, vagy milyen korosztálynak, vagy csak a sérülteknek. Mi erről a tapasztalata, vagy véleménye?
Na most itt megint nem ismerem mélyebben. Egyik legkedvesebb kolléganőm szívügye és csinálja. Attól függ, hogy hogyan csinálja, meg hogy ki csinálja. Mert hát csinálhatja olyan is, akinek köze nincs a bibliai gondolkodáshoz, ott vannak a bibliai történetek. Azok kínálnak valamit. Hát el kell beszélgetni azzal, aki ezt csinálja.
Igen, keveset szeretnék ehhez hozzászólni, csak emlékeztetni szeretném a társaságot arra, hogy a Vasárnapi Iskolai Szövetség is, amikor a vasárnapi iskolában elmondja a történetet, ezt úgy kicsit vagy nagyon lejátszák. A kicsi gyereknek nagyon fontos az, hogy hogy kicsit maga előtt lássa azt, amiről hall, és nem a magában, a drámában, vagy ebben a lejátszott folyamatban van a lényeg, hanem hogy mit tud közelebb hozni a gyerekhez. Ha semmit nem hoz közelebb, hát akkor egy kellemes foglalkozás volt és kész, de ha ezen keresztül közelebb tudja hozni a lényeget a vasárnapi iskolában, már pedig ez szokott történni, hogy ki az és milyen erkölcsiséggel rendelkezik az a személy, akit mondjuk dráma szerűen bemutattak, akár Ószövetségből, akár Újszövetségből, hogy ki az és hogy mutatják be, az fontos és nagyon jó dolog, ha közelebb tudja hozni az erkölcsi lényeget, mert itt az egész gyereknevelésben is a lényeg és a cél a legfontosabb. A családban is, hogy nekünk mi a célunk egyáltalán, akár óvodába adjuk a gyereket, iskolába, gimnáziumba, hogy a legtökéletesebb tudást összeszerezze, vagy pedig az, hogy tudjuk, hogy az élet megoldása nem csak kiskorban, hanem felnőtt korban, aztán még igazándiból, az, hogy Krisztus ki nekem. És ettől függ az életem egész folytatása, sőt, ezen túlmenően ettől függ, hogy hol fogok kikötni majd a végén, illetve a végén túl. És ha ezt figyelembe veszem, ahhoz képest már egy kicsit lényegtelenebb az, hogy milyen módszerrel tanítjuk meg a középiskolásoknak, vagy akár az óvodában azt a tudás mennyiséget. De nem lényegtelen az, hogy kiről van szó, és kihez kerül a gyerek közelebb. Szóval ezt a szemléletmódot, ami csak a mi szülők szívéből fakadhat fel, hogy én azt szeretném, hogy Krisztushoz tudjam közelebb vinni, amennyire rajtam múlik, és nekem lehetőségem van a gyerekemet, mert ez az élet megoldását. Tudom, hogy ez az életem megoldása, és az övé is ebben lesz. És ha ilyen szemléletmóddal élem meg a családban a helyemet, a szerepemet, és adom tovább a szívem belső lényegét, akkor a gyerekem, aki az örökséget tőlem viszi tovább, és az szerint fog majd élni, akkor nyer vele, ha pedig csak a tárgyi tudásra, vagy a mindenféle segédeszközök használatával a legmagasabb szintű tudásra jut el, akkor nem a lényeget kapta meg a következő, az élet folytatására nem jól készült elő. És hát ez a legfontosabb, és itt a szülő ki a felelősség. Nagyon jó, hogy a szülők már itt is lehet érezni, hogy ennyit töprengenek azon, hogy mi legyen, hogy legyen a gyerekkel, de ne tévesszük szem elől a legfontosabbat. Csak ennyit akartam mondani.
Már csak ez annyit, hogy a bibliodráma egyáltalán nem arról szól, mint a bibliai történetmondás a vasárnapi iskolában. Az egyéb pszichoterápiás módszer, a dráma pedagógiához sokkal több köze van, ami folyik akár a vízen keresztül, vagy hát más helyeken, annak meg az a lényeg, hogy szemléletessé teszi a bibliai történetet. Megeleveníti, képekben mondja el, nem szárazon, úgyhogy a gyerek fantáziáját megmozgatja. De hát ez egy más dolog, az egy pedagógiai ügy.
Igen.
Ez meg egy pszichoterápiás ügy. És felnőttek csinálják a bibliodrámát.
Köszönjük szépen az előadást és a válaszokat is, de most azt hiszem, hogy jobb lesz egy kicsit pihenni.
Urunk, hálát adunk neked, hogy te közöttünk vagy, és amit nem látunk világosan, te kész vagy azt is világossá tenni számunkra. Segíts abban bennünket, hogy tudjunk a te akaratodra koncentrálni és a te vezetésedet keresni. Kérünk, adj nyugalmas éjszakát nekünk. Amen.
Amen.